hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. május 7-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban a hólyagrák megelőzéséről, felismeréséről és gyógyulási esélyekről beszélgetünk. Egy olyan betegségről, amely sokszor későn derül ki, pedig az egyik legfontosabb jel, akár egészen hétköznapi is lehet. Célzott terápiákról, pontos diagnózisokról, illetve gyógyulási esélyekről is kérdezem mai szakértő vendégemet, itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdtünk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban egyes daganatos megbetegedésekről, a megelőzésről, illetve kezelési lehetőségekről beszélgetünk, és bár egyre több daganatos betegségről esik ma már szó, mégis vannak olyanok, amelyekről meglepően keveset hallunk, miközben ezek igencsak komoly veszélyt jelentenek, ilyen például a hólyagrák. Sokszor későn derül ki, pedig az egyik legfontosabb jel, akár egészen hétköznapi is lehet, erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünk a stúdióban pedig dr. Nyírádi Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és szerkesztőasszonyt is.
Itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője is, aki mindig be tud hozni egy-egy érdekes új szempontot, nézőpontot, kérdést a beszélgetéseinkbe. Szia, Robi!
Szervusz, Judit, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Beszélgetésünk aktualitását adja, hogy a hólyagrák elleni küzdelem hónapja május, amelynek célja egyértelműen ugye a figyelemfelhívás, és hogyha a számokat nézzük, évente több mint 3000 embernél diagnosztizálnak hólyagrákot. Professzor úr, az urológiai daganatok közül mennyire számít gyakori betegségnek a hólyagrák? Induljunk innen.
Természetesen viszonylag gyakori megbetegedésnek számít. Ugye a prostatadaganat az, ami a férfiaknál leggyakrabban, de a hólyagrák is. Ez egy érdekes betegség, nyilvánvaló az emberek, ugye hallgatók mindig rákról hallanak, mindegyik rák nagyon-nagyon fontos. Ugye azt kell tudni, hogy ez az a daganatos megbetegedés, amely az egyik legtöbbe kerül. Itt ez nagyon-nagyon fontos tényező, és az egy olyan daganatos megbetegedés, aminek a kezelésében egyébként azt mondanám, az elmúlt 5 évig nagyon-nagyon nagy fejlődés nem történt, és ugyanakkor viszont nagyon-nagyon jó hír, az elmúlt pár évben nagyszerű kezelési lehetőségek és újabb gyógyszerek jelentek meg, illetve hát a sebészi és a radioterápiás kezelésben is, én azt gondolom, innovatív megoldások találhatók.
A válasz elején elhangzott, hogy prostatarák, ez is inkább a férfiaknál jellemző, ez a típusú daganat, vagy egyaránt jellemző ez férfiaknál, nőknél, esetleg az arányokról tudunk.
Az arányok 1-4-hez körülbelül, tehát férfiakban gyakrabban fordul elő, mint nőkben, de nőkben is nagyon-nagyon fontos tényező. Ugye nagyon nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy ez a dohányzás, illetve a különböző vegyanyagokkal való munka, illetve például a festő üzemek környékén dolgozóknál, és saját betegeinknél is látjuk, ez gyakrabban előfordul, tekintettel arra, hogy ugye a vizelettel kiválasztódó különböző kemikáliák nagyobb arányban tudnak okozni ilyen daganatos megbetegedést. Ha ugye erről a betegségről beszélünk, azért azt kell mondanom, hogy valami úton módon ez jelt ad. Ugye említettem a prostatadaganatot, a prostatadaganatnál az esetek döntő többségében kezdeti stádiumban semmilyen panasza nincs, hogy azt azért szoktuk népszerűsíteni novemberben, hogy akkor is menjen el egy szűrés, ugyanúgy, mint a nőgyógyászhoz egyébként méknyak szűrésre, hogy nincs semmi panasza.
Hány éves kortól tegyék meg ezt az urak?
Ugye a prostatával kapcsolatban abban az esetben a családban emlődaganat vagy prostatadaganat volt 45 éves kortól, ellenkező esetben pedig 50 éves kortól javasolt. De a húgyhólyagdaganat azért az más ebből a szempontból. Egyrészt, aki dohányzik, azért gondoljon arra, hogy figyelnie kell, nem csak a tüdőben fordulhat elő daganatos megbetegedés, hanem sajnos a húgyhólyagban is. És ha bárki bármilyen úton, módon vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. És a vért, ezt gondolok arra, természetesen más az, ha makroszkóposan megijed valaki, de hogyha évente ugye a kötelező családorvosi szűrésnél a vizeletüledékben akár mikroszkópikus vérvizelés, tehát a vörösvértest jelenik meg, abban az esetben is mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ki kell deríteni, hogy mi az oka. Nem biztos, hogy húgyhólyagrák, de azért addig nem szabad abba hagyni a keresést, mert ki nem tudjuk zárni ennek az eredetét.
Egy gyors kérdés meg ide, hogy egyetlen alkalom is számít a tünetet tekintve?
Nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ha valakinek egyszer volt egy véres vizelete, és utána elmúlt, ez nem azt jelenti, hogy neki nincs. Tehát nyugodtan hordozhat valaki úgy húgyhólyagdaganatot, hogy tegyük fel, egyszer volt egy véres vizelete, és utána megszűnt. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyetlen egy esetben nem feltétlenül kell ezt kivizsgálni. Fiatal, szexuálisan aktív hölgy, hölgyeknél, amikor leginkább ugye nemi aktus követően típusos felfázásos tünetei vannak, ami jelentős fájdalommal, úgynevezett cisztitisszel együtt jár, és véressé válik. Fiatal hölgyek, ebben az esetben ez leginkább úgynevezett hemorrágiás, tehát vérzéses cisztitisz, amely antibiotikus kezelésre meggyógyul. Ellenkező esetben meg kell nézni. És mire fölhívom a figyelmet, ugye mondtam is, hogy nem biztos, hogy húgyhólyagrák, lehet húgyúti kövesség, de akinek már köve volt, az is nézesse meg magát, mert igenis én nekem egy kollégám régen, 30 éve mindig azt gondolta, hogy ő neki a köve miatt van véres vizete, és sajnálatos módon kő mellett őnek egy daganat is megjelent. Ezen kívül meg ugye a gyulladás. Tehát ezek nyilván jobb tényezők, mint maga a daganat, de mindenféleképpen keresni kell az okát.
Minden daganatos betegségnél a legelső kérdések egyike szokott lenni, hogy mennyire kezelhető, milyenek a túlélési esélyek. Nyilván ez összefügg azzal, hogy mennyire korán ismeri fel az orvos a betegséget, de összességében mit lehet mondani az ilyen típusú daganatokról?
Gyakorlatilag ugyanaz, mint bármilyen daganat, ha idejekorán felfedezzük, abban az esetben nagyon jó eséllyel teljes mértékben gyógyítható. Ugye itt arról van szó, hogy amennyiben kicsi a daganat, és amennyiben ez kicsi méretben végül is eltávolításra kerül, és egy dohányzó abba hagyja a dohányzást, akkor jó esélye van, hogy meggyógyuljon. Ugyanakkor azért azt kell tudni, hogy ez az a típusos daganat, amely visszatér. És épp ezért, ahogy mondtam az elején, nagyon sokba kerül, nem a mostanában ugye felfedezett vagy bevezetett gyógyszerek csak az ára miatt, hanem éppen azért, hogy ezt ilyen tükrözéssel, cisztoszkópiával kell ellenőrizni folyamatosan, hogy ő neki a húgyhólyagban ez a daganat visszatér, vagy nem. Természetesen nagyon nagy különbség van különböző típusú daganatok között. Van olyan típusú, ami azt kell mondani, hogy jó, hát majdnem, hogyha évente nézünk, akkor sem nagyon várható, és van sajnos az a típusú, amelyik viszont megjelenés pillanatában is nagyon rossz indulatú.
Hogyha még a felismerésre visszatérünk, mennyi idő alatt lehet diagnózishoz jutni, illetve hogyan történik a vizsgálat, vagy a kivizsgálás?
Ugye a kivizsgálás abban az esetben, valaki véres vizeletet észre, akkor területek illeték és urológiára kell mennie, hogy nyilvánvalóan ultrahangot, vizeletüledéket, esetleg lehet vizeletcitológiát, ami meg ki lehet mutatni azt, hogy van-e sejtéselem benne. Tehát esetleg valami daganatból származik, és hát úgynevezett húgyhólyag tükrözés cisztoszkópiát kell végezni, és abban az esetben, de a cisztoszkópiát is azt mondanám, hogyha egyértelműen ultrahangon, vagy esetleg CT-n ki lehet mutatni egy húgyhólyagban növekedő, mérhető daganatot, akkor erre sincs szükség, nyilvánvaló elkerülve azt a kellemetlenséget, ami ezzel a kivizsgálással jár. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valami úton, módon vizualizálni kell. És az a még érdekesebb ebben, hogy ebben az esetben igazolni és gyógyítani egyben történik. Tehát, hogyha ki tudjuk mutatni cisztoszkópiával, ultrahanggal, vagy esetleg CT-vel, abban az esetben húgycsövön keresztül nem csak mintát veszünk belőle, hanem el is távolítjuk.
Igen, itt a kellemetlenség szót említett, és azt mondom, itt mindig érdemes megállni, hogy például a mammográfia esetében gyakran halljuk, hogy nem mennek el a nők sok esetben vizsgálatra, mert tartanak attól, hogy ez kellemetlen, fájdalmas. Milyen szintű kellemetlenségről beszélünk itt, és ugye a mérleg másik serpenyőjében mi van?
Ugye nyilvánvalóan meg kell különböztetni a hölgyeket, sokkal rövidebb húgycsövük van, őnáluk egy klasszikus cisztoszkópia elvégzése sem okoz problémát, ugye a férfiaknál sokkal hosszabb húgycsövön keresztül, leggyakrabban már azért flexibilis eszközzel végezzük ezt. Nyilvánvalóan, ha azt mondanánk, hogy kellemetlenséggel jár, de azért le kell erről mondani. És hogy hívjam fel a figyelmet arra, hogy sajnálatos módon Magyarországon azért nagyon-nagyon el vagyunk maradva az egészségtudatossággal és a szűréssel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy azt kell mondanom, hogy az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítés indult arra, hogy esetleg emlődaganat, akkor vastagbéldaganat szűrés, prostatarák szűrés vagy felismerés, azért a magyar társadalom az nagyon-nagyon nem szűrés specifikus. Ha megnézzük például, hogy Hollandiában az emlőszűrés az 80% körül, vagy 80-90%, akkor azt hiszem a vastagbélszűrés 30% fölötti, lehet, hogy még több. Addig Magyarországon ez egy számjegyű százalékban mérhető a vastagbélszűrés, a prostatarák szűrésben is rendkívüli módon el vagyunk maradva. Tehát mondhatjuk azt, hogy a társadalom az nagyon-nagyon elhanyagolja ezt a korai felismerést, de ugye más szóval azért azt kell mondanom, hogy ne csak a rosszat lássuk, ez egy nagyszerű dolog, ugye ez egy gazdasági rádió, a trendek szempontjából óriási lehetőség van a javulásra. És mondom mindezt azért, mert a prevenció, a megelőzés, korai felismerés, ez az, ami igazi egészségmegtérülést biztosít.
Mennyire gyorsan lehet ma diagnózishoz jutni?
Attól függ, hogy milyen típus az elváltozás, attól függ, hogy azon az adott területi szakrendelőben valakinek mennyire elérhető ez a vizsgáló módszer. Ettől függ gyakorlatilag abban az esetben, megtörténik a cisztoszkópia, akkor gyakorlatilag megtörténik a diagnózis. Az esetek döntő többségében. Tehát, és azt követően pedig az endoszkópos daganati eltávolítás a következő lépés.
Beszéljünk egy picit az eltávolítás kapcsán a manapság nagyon gyakran hallott modern műtéti megoldásról, meg megoldásokról, meg a műtéti robotról. A Semmelweis Egyetemnek is jó néhány éve van egy Da Vinci nevű robotja, például ezt a robotot ilyen típusú műtéteknél, vagy egyáltalán ilyen hólyagdaganatoknál használják a szakemberek?
Igen, először ugye meg kell különböztetni a klasszikus úgynevezett transzuretrás, tehát húcsövön keresztül történő endoszkópos beavatkozást. Ebben az esetben is vannak újdonságok, ha ez olyan méretű a daganat, akkor megpróbáljuk egyben eltávolítani, ami sokkal biztosabb és sokkal pontosabb korszövetén diagnózishoz juttat minket. És ezt követően ugye a robot asszisztált beavatkozás abban az esetben jön szóba, ha egy nagyon súlyos formája, tehát a izomba terjedő daganatról, az egész úgyhogy eltávolításról van szó. Azt kell mondanom, ha ezt így szabad, hogy a robot az alapvetően leginkább a prosztatában nyújt igazi pluszt. Ezen típusú műtéti beavatkozásnál is előnyös lehet, de azért tekintettel arra, hogy a beavatkozás valamivel hosszabb, nincs akkora előnye, mint például a radikális prosztatektómiának, vagy például a vesetumornak a rezekciójában, amelyben a finomsága, illetve hát a minimális invazitása óriási előnyt jelent a operatív robot szempontjából.
Nem szeretném elterelni a témát az eredeti fősodortól, de még egy kérdés itt a robottal kapcsolatban, ha már ez itt szóba került, hogy valójában a robot az komplexebb dolgokat tud elvégezni, mint amit korábban a manuálisan a sebésztet, vagy precízebben csinálja, vagy hozzáfér olyan helyekhez egyszerűbben, amihez manuálisabban, vagy akár laparoszkóppal nehezebben lehetett hozzáférni. És egyáltalán hol van ebben az egészben az orvosnak a szerepe, mert azért azt mindannyian sejtjük, vagy gondoljuk, vagy tudjuk, hogy a robot az nem magában műt, hanem ugyanúgy ott van valahol egy szakember a háttérben.
Pontosan, én azt kell mondanom, hogy nem a robot számít, hanem azt számít, hogy kivégzi a beavatkozást. És most ez azt jelenti, hogy alapvetően a robotsebészetnek az igazi, az ászlón lévő üzenet az, hogy a közepes vagy gyenge szintű sebészből is magas szintű tesz. De itt ugye nem arról van szó, és nálunk a Semmelweis Egyetem, azt kell mondani, az egész munkacsoportban nagyon-nagyon specializált, és szakma specifikusan, és szerv és daganat specifikusan specializált emberek ülnek. Tehát én azt kell mondanom, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy jobb eredményt érjünk el. Valóban finomabb, valóban minimálisan invazívabb, és valóban sokkal jobban kis helyekre beférő eszközről van szó. De ugye amikor azt mondják, ugye fölmerül az, hogy ez a robot ez nem tudja annyival jobb eredményt, ez azért van, mert robottal úgymond a gyenge sebész is el tudja végezni a műtétet. Tehát szerencsére azt kell mondani, Magyarországon azért arról van szó, hogy specialisták, illetve a Semmelweis Egyetem erre nagyon-nagyon figyeltünk az első pillanattól, hogy olyanok végezzék ezt a műtétet, akik nyílt és laparoszkóposan is jártasok, és ez azt jelenti, hogy ez pluszt ad. Mert ebben az esetben ki lehet használni azt a miniatűzált és gyakorlatilag kifinomított technikát, amivel a robot rendelkezik.
Hogyha már említette az orvos szerepét, akkor ide kapcsolódnék vissza, hogy ön egyébként miért ezt a szakterületet választotta?
Igen, érdekes, főleg ugye egy hölgy számára, az urológia azt gondolja, hogy az a férfi gyógyászat, de egyébként nagyon-nagyon nagyszerű lányok is dolgoznak nálunk, és nagyon-nagyon szeretik egyébként a pácienseink. Én alapvetően sebésznek készültem, tehát mindenféleképpen manuális szakmával szerettem volna foglalkozni, és egy atyai barátom, a Tóth Csaba professzor, aki Debrecenben, innen is üdvözlöm, hogyha hallgatnád. Édesapámnak nagyon jó barátja, és azt mondta, hogy Péter, ez a urológia, ez a világon a legszebb része a medicinának, tekintettel arra, hogy itt az ember még a sebésszel ellentétben saját maga vizsgálja ki a betegeket. A műtéti repertoárban a legegyszerűbb hasi műtét, vagy a legegyszerűbb nyílt műtétek mellett az endoszkópia, a laparoszkópia, akkor már a robotsebészet ott van, ezen kívül pedig az urológus, a pácienseit, akit operálta, és persze előtte konzervatívan kezelte, saját maga követi. Tehát egy egész komoly perspektívát lát valaki, ugye? Abban az esetben én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy az urológián belül is valamilyen területről specializálódik valaki, akkor legyen egy olyan szakember, akihez a saját édesanyánkat vagy testvérünket elvinnénk azért, mert tudja, hogy melyik módszer a legalkalmasabb annak a betegségnek a kivizsgálására, tudja, hogy melyik gyógyszer kell fölérni abból a nagyon sokból, ami rendelkezésre áll, abban az esetben a gyógyszeres kezelés nem elégséges, akkor tudja, hogy melyik módszert válassza. Tehát például mondjuk az, hogy azért, mert robotsebész valaki, nem lehet mindent robotta, és nem is biztos, hogy jobb, de tudja az teljes repertoáriát a műtétnek, és pontosan tudja abban az esetben, bármi szövődrény fellép, az hogy hárítsa el, és utána pedig ő saját maga fogja követni, ami egy olyan pluszt ad, és egyébként sok országban ez nem így történik, nem az orvos gondozza, aki operálta, hogy fogja tudni, hogy mikor és kinek kell valamilyen műtétet, vagy milyen konzervatív kezelést elvégezni. Mondom ezt azért, hogy a nagysebész régen az volt, aki nagyot vágott. Nyilván most a robotnál egy picit vág, de az igazi nagysebész az, aki tudja, hogy mikor kell kicsit vagy nagyot vágni, és tudja, hogy mikor nem kell.
Ez milyen szép egyébként.
Alapvetően én mindig úgy szoktam mondani ugye a pácienseknek, nekem számomra fontos is, hogy én olyat csinálok meg, amit a saját testvéremnek is megcsinálnék. Ellenkező esetben én akár mondhatom a magánegészségügybe is, én tudom mondani azt, hogy nem. Tehát nem számít, hogy egy picit ebben ugye az a olyan furcsa, hogy az ember sokszor látja, hogy a magánegészségügyben itt ez ugye nyilván nálunk ez más, a Semmelweis Premiumban, hogy picit hát olyan műtétet végeznek el, amit hát nem biztos, hogy muszáj. Tehát én biztos magamnak nem végeztetném el. Tehát én azért azt gondolom, hogy az ember olyat csináljon mással, és ha az ráadásul megtiszteli a bizalmával, amit azt kell mondani, hogy mástól is várna. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megtalálja a leghelyesebb beavatkozást, és gyakorlatilag felfedezze, és kezelje a legjobb módszerrel.
Itt egy picit megint hadd kanyarodjak vissza a robotra, hogy, és kérem, hogy javítson ki, hogyha rosszul mondom, de én úgy hallottam, hogy alapvetően nőgyógyászat, urológia és a hasi sebészetnek a speciális területei az, ahol leginkább a robot használható, de ugyanakkor meg így benne van a levegőben a marketing nyomulás is itt a robottal kapcsolatban, és a nagyon egyszerű műtéteknél is hallottam, hogy mi már robottal csináljuk, és igaz, hogy kétszer annyiba kerül, mint hagyományosan a műtét, de hogy ez sokkal jobb, meg sokkal precízebb, hogy valóban van ilyenkor hozzáadott értéke a robotnak, vagy ez marketing?
Nincs. Sőt, azt kell mondanom, hogyha én rólam lenne szó, vagy még egyszer mondom, hozzátartozom, akkor nem választanám. Gondolok itt a saját területünkön is, akkor a gészvesét el kell távolítani, mert a daganat gyakorlatilag beszívja az egészet, robottal lehet távolítani, hosszabb ideig tart, több lyukat kell szúrni belőle, és bonyolultabb. Tehát semmi értelme nincs. Tehát ez nagyon-nagyon el kell különíteni. Az a fontos, hogy a repertoárban benne legyen nyilván a robot. Azt kell mondanom például a radikális prosztata eltávolítás, jó megválasztva a betegséget, jó megválasztva a páciens, nagyszerű felépülés, egy gyors felépülést, és nagyon jó funkcionális eredményt biztosít. De semmiféleképpen nem. Nyilvánvaló az Egyesült Államokban, ahol a nyílt műtét, a laparoszkópos beavatkozást, ami egyébként sokkal komolyabb felkészülést igényel, végzik ezt a robot asszisztált beavatkozásokat, gondolok itt sérvre, kolecisztektómiára. Hát egy kolecisztektómiát mi nálunk is ugye azzal kezdődött Hajdanán, és a kolecisztektómiát végző sebész ötször annyi idő alatt elvégezte, ahogy ott mondták a sebész kollégák, hogy 20 perc alatt a műtős nővel már kész lett volna, de ő még csak a szúrásra. Nyilván lehet ezt javítani, de azt kell mondanom erre, hogy ha én lennék a sebész professzor, és én nekem lenne ez a betegségem, én biztos nem engedném, hogy robottal operáljanak. Ugyanúgy az urológiában is, én akkor megkérném azt a kollégámat, hogy ne beszéljünk szeméről, de azt kell mondani a testvéremről, biztosan vagyok benne, hogy van olyan beavatkozás, mert egyáltalán szóba se jönne a robot asszisztált beavatkozás.
Mi az, ami motiválja a szakmájában most? Ugye azt mondta, hogy rengeteg minden változott az utóbbi időben.
Ugye nagyszerű időt élünk meg, és csodálatos egyébként az egész medicina, és az urológiában is óriási fejlődés van, talán leginkább az uro-onkológiában, tehát daganatos megbetegedésekben. Engem motiválni, ugye mi az Semmelweis Egyetemen, mi a klasszikus, tehát a klinika, attól függetlenül, hogy magán intézetben a klinika szót használják, de a klinika akkor használható, amennyiben az oktatás, kutatás és gyógyításnak a hármasa rendelkezésre áll és jelen van. És ezt mondom azért, mert az oktatás és a kutatás rengeteget ad a gyógyításhoz tekintettel arra, hogy az oktatásban, hogy az, aki oktat, az saját maga tanul legtöbbet, gyakorlatilag kap egy visszajelzést fiatal hallgatóktól, a kutatásban pedig a legújabb módszereket gyakorlatilag saját maga is akár bevezetheti. A motiváció nyilván abban van, hogy az úgynevezett uro-onkológia rengeteg, egyre több gyógyszeres kezelés is rendelkezésre áll. És ezen belül azért ez egy nagyon-nagyon komoly labirintus, ez egy nagyon-nagyon komoly útvesztő, hogy vannak gyógyszerek, vannak drága gyógyszerek, vannak még drágább gyógyszerek, vannak kivizsgálásban is, ugye vegyük azt, hogy ultrahang, CT, MR, PET-CT, hogy bejön a beteg, hogy doktor úr, de én a PET-CT-t megcsináltatom. De mondom, tessék már figyelni, nem ér semmit. Tehát, hogy megtalálni azt az utat, hogy kinek mi a legjobb. És azért ebben én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába kell menni. Tehát nem azon múlik, hogy egy nagyon drága beavatkozást, egy nagyon drága kivizsgálást hajtunk végre valakinek, hanem mindenkinek a legadekvátabb, legodaillőbb kivizsgálás és beavatkozás történjen.
Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd beszélünk kezelésről, gyógyulási esélyekről dr. Nyiradi Péter egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatójával, illetve hát nagyon fontos itt maga a beteg, és arról még nem beszéltünk, hogy a beteg mit tehet önmagáért, a felépülésért. Jövünk vissza a zene után.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.